Jó estét kívánok, ez itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó mai adásunk tartalmából. Többet dolgozunk és kevesebbet megyünk táppénzre. Nyitottak a fiatalok a pénzügyi innovációkra. Augusztus 1-től a 16%-os kamatadó mellett további 6%-os egészségügyi hozzájárulás terheli a kamatjövedelmet. Nem javul a magyarok fogyasztói bizalma. Ezek mai témáink, hallgassanak minket. Többet dolgozunk és kevesebbet megyünk táppénzre az utóbbi években, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal munkaidő mérleg kiadványából. A KSH főosztályvezető helyettese azt mondta, a közszférában kicsit több a távolléti napok száma, illetve a fizikai dolgozók többet vannak táppénzen, mint a szellemi munkával foglalkozók. Linnerné Eperjesi Erzsébettel beszélgettem.
Évente átlagosan egy fő 2011-ben, mert a 2011-esek az adatok, 219,9, tehát közel 220 napot töltött munkával az éves átlagban. A munkarendszerint teljesíthető munkanapok száma pedig 255 volt, ez azt jelenti, hogy egy olyan 36 napot voltak távol különböző jogcímen a munkavállalók az adott évben. Körülbelül egy 20 éves tendenciát tudtunk megfigyelni, igaz, hogy egy picit szűkebb körre, mint amire a jelen felvétel vonatkozott, de miután a munkaidő kiesés fő okai ugye a szabadság, a betegség, a tanulmányi szabadság, igazolt és igazolatlan távollétek, tehát ezek időben gyakorlatilag nem változnak gyorsan. Ennek a 20 éves időnek a táblatában azt mondhatjuk, hogy növekedett a munkaidő alap, tehát a munkarendszerint letölthető munkaidőből többet dolgoznak az emberek. Ez azt jelenti, hogy csökkent a egésznapos munkaidőkiesések száma, de hát ez eltérően alakult különböző jogcímenként.
De itt akkor táppénzre mennek kevesebbet?
Tulajdonképpen igen, mert a szabadságnapok száma az növekedett, jelenleg átlagosan olyan 27 napot vannak szabadságon az átlagos munkavállalók, és a szabadság megállapítás szabályai körülbelül 95-től nem változtak, úgyhogy ezóta egy-két nappal változik a szabadság, átlagos szabadságnapok száma, és ennek ugye oka inkább az, hogy ha eltolódik a korstruktúra az idősebb munkavállalók felé, akkor nyilván mivel nekik több szabadságra, akkor ez növekszik. Ami markáns jelenség az, hogy csökkent ugye a betegség miatti távollétek száma, amit nem kis részben a munkaerőpiaci helyzet fegyelmező erejének tulajdonítunk. Ez bizonyítja az is, hogy amikor ugye megnézzük, hogy a kisebb vállalkozásoknál hogyan alakul például a betegség miatti munkaidőkiesés, akkor az lényegesen kevesebb, tehát majdnem fele annak, ami a 50 fő feletti vállalkozásoknál megfigyelhető.
Ágazatonként, vagy esetleg szféránként, tehát itt a köz- és versenyszférára gondolok, vannak nagyobb eltérések?
Hát nagyobb eltérések nincsenek, de a költségvetési szférában jellemzően például az egyéb egésznapos távollét magasabb, mint a vállalkozásoknál, ott 3,9 nap a költségvetési szférában, a vállalkozásoknál egy nap. Ez tulajdonképpen a konferenciákon és egyéb rendezvényeken való részvételt jelenti, akár egy-egy napos ilyen oktatást, és ez azonban a költségvetési szférában is jelentősen csökkent a például 2005-höz képest is.
Na, kérdezek, hogy és hogyha azt szerint tennénk különbséget, hogy fizikai vagy szellemi dolgozók,
igen,
akkor érezhető valami markáns különbség?
A fizikai foglalkozásúakat tekintve a szabadság általában rövidebb, tehát most például a most jelen megfigyelésnél 3 nappal kevesebbet vannak a fizikai foglalkozásúak szabadságon, ez mondjuk életkori összetételből is fakad. Ugyanakkor betegállományban többet vannak, tehát miután ugye fizikai munkáról van szó, ez érthető, tehát hogy a betegség miatt egész napos távollét a fizikaiaknál 7 majdnem 8 nap, a szellemieknél csak 6 nap. Azon kívül ugye korosz, amit itt nem tudtunk megfigyelni, ugye ezt jelentősen befolyásolja a nemek szerinti differencia, tehát a betegállomány hossza a nőknél, a gyerekek miatti betegszabadság, meg fizetett táppénzigényre vétele miatt általában ugye magasabb, már pedig a szellemi foglalkozásúaknak nagy része, kétharmad része nő, hiszen a költségvetési szférában elsősorban jellegű munkakörök vannak.
Miért érdemes egy ilyen munkaidőmérleget készíteni évről évre? Tehát mi a jelentősége ennek? Mi az, amit tudnak ebből vizsgálni?
Hát tulajdonképpen a jelentősége az ugye, hogy hogyan változik a munkaidő alap. Igazából különböző számításokhoz, például a munkaidő költségek a nemzeti számláknál, a költségvetési szférában a összehasonlító programok, amikor összehasonlítják a különböző árviszonyokat ugye a GDP számításnál, azoknál használjuk föl őket. Azon kívül hát például érdekességként megállapítható az, hogy például 2005 és 2011 között 1,4 nappal ugye többet dolgoztak az emberek ugyanannyi munkaidő alatt, tehát ugyanannyi munkarendszerinti napok alatt, tehát a 255 napból jobban kihasználták ez időt, és csak önmagában ez egy 10 000 fővel kisebb létszámot indokol, hiszen ha növekedett a munkaidő alap, ez 10 000 fős létszám kiesést jelentett. Tehát tulajdonképpen akkor még nem is vettük figyelembe ugye a termelékenység alakulását, tehát a piacok növekedésével, a gazdaság növekedésével ezeket a munkahelyek önkéntelenül potlódnak, hogyha gazdasági növekedés van. Tehát ugye a munkaidő alap növekedéséből is következik egyfajta létszámcsökkenés.
Linnerné Eperjesi Erzsébetet, a KSH főosztályvezető helyettesét hallották. A fiatalok 89%-ának van bankkártyája, derült ki a Mastercard legutóbbi felméréséből. Sisa Molnár Anikó, a cég marketing és PR menedzsere elmondta, a fiatalok az internetes bankkártyás vásárlás mellett nyitottak a mobil fizetésre is. Kaputa Júlia interjúja.
Mi felmérésünk ugye azt mutatja, hogy a fiatalok számára különösen fontos a bankkártyájuk, mivel ők intenzívebben használják különböző vásárlásokra, illetve nagyon fontos számunkra az, hogy ők nagyon fogékonyak a technológiai újításokra is. Számukra ugye elvárás az egyérintéses funkció, a PayPass, illetve nyitottak a mobil fizetésre is. Ha azt nézzük például meg, hogy a PayPass funkciót mennyien jelezték, hogy érdeklődnek iránta, ők 60%-ban mondták ezt, és 35%-uk biztosan fizetne ilyen típusú kártyához. Ez az előző évhez képest csak nem a duplájára nőtt. Tehát számukra ezek a dolgok már alapvető elvárások a többiekhez képest, az idősebb korosztályhoz képest.
Ugye nagyon gyakran probléma az, és a legtöbb felmérésből kiderül, hogy a lakosság egy része bizalmatlan a bankkártyás használattal szemben, különösen az internetes vásárlások szemben. A fiatalabb korosztály bátrabban használja-e az internetes vásárlásra a kártyáját?
Igen, ezen a területen is nagyobb aktivitást mérünk. Amúgy a teljes lakosság körében is 5%-kal több kártyahasználó tudja ma már, mint egy évvel korábban, hogy a bankkártyáját online is használhatja vásárlásra. Ez 44-49%-ra nőtt. A fiatalok ezen a területen is aktívabbak, ők 53%-uk nyilatkozott úgy, hogy vásárolt már online, és 31% használt kártyát az interneten fizetéskor. Ez is magasabb arány, mint az idősebb korosztály körében.
A fiatalok mennyire veszik figyelembe az árakat, mennyire fontos szempont ez számukra, amikor akár bankot választanak, akár számlacsomagot választanak?
Hát mi azt látjuk, hogy egyre jobban szempont ez. 2011-ben 34% mondta azt, hogy a számlacsomagját azért választotta, mert annak nem volt díja. Egy évvel később ez az arány már 42%-ra nőtt. A márkához való kötődés ezzel szemben csökkent 48-38%-ra, tehát a legfontosabb szempont manapság már az ingyenes számlavezetés, illetve a bankkártyáknak a díjmentes használata. Tehát egyre fontosabb szempont az ingyenesség.
Tájékozottabb be a fiatal korosztály azzal kapcsolatosan, hogy mikor éri meg kártyát használni, mikor olcsóbb a kártya használat, és mennyire veszi figyelembe ezt a fizetési szokásainál?
Azt látjuk, hogy összehasonlítják a bankok ajánlatait. Tehát mielőtt döntenek, több banknál tájékozódnak, összehasonlítják az árakat, és a döntésükben nagyon nagy szerepet játszik a díjmentesség.
Sisa Molnár Anikót, a Mastercard marketing és PR menedzserét hallották. A vállalatok és piacok hamarosan folytatódik. Adásunk második részében a kamatadó mellé érkező egészségügyi hozzájárulásról és a fogyasztói bizalom alakulásáról hallhatnak beszélgetéseket.